nyilvánvaló az, hogy akkor, amikor európai hadseregről beszélünk, az egyelőre egy eufemizmus, hiszen a nemzetvédelem vagy a védelem az nemzeti hatáskör. Ilyen szempontból, aki arra gondol, hogy most ilyen több nemzetiségű haderők fognak nagyon gyorsan megalakulni, és így fog kinézni az úgynevezett európai hadsereg, az nem igazán követi a fejleményeket. Itt egy közös európai védelempolitikáról van szó, és ilyen szempontból a múlt héten Strasbourgban elfogadott állásfoglalás, tehát egy parlamenti állásfoglalás, ez a parlament által szokásos módon meg lett tüzdelve erős kifejezésekkel, vagy erősebb kifejezésekkel, de igazából ez a hét, amely ma kezdődik, ez lesz a döntéseknek a hete, hiszen tagállami hatáskörből lévén szó, itt államfők és kormányfők döntenek, csütörtökön kezdődik az európai csúcs, két éles kérdésről kell dönteni, az egyik az Ukrajna megsegítéséről van szó, tehát a további katonai támogatás és gazdasági támogatás Ukrajnának, ezt most az úgynevezett Kallas tervként említik, egy 40 milliárd eurós tervről van szó a 2025-ös évre, amely a Kaja Kallas, az Európai Unió külképviselőjének a nevéhez fűződik, illetve ott van a közbeszerzési és katonai erők, illetve a katonai ipari termelésnek a hadiparnak a megerősítése, ez a 150 milliárd eurós terv, amely a reziliencia és helyreállítási tervhez hasonlóan közös európai kölcsönre épülne. Ez az európai újrafelfegyverkezésről szóló terv. Nyilván, hogy rengeteg buktató van ebben a kérdésben, tehát mindazok mellett, hogy az Európai Parlamentben, ahogy mondtam, erős megfogalmazások is elhangzottak. Most ezen a héten kell megvárni azt, hogy áthidalhatók-e az európai kormányfők közötti véleménykülönbségek. Csak egy pár példát adok, azt mondja Macron elnök, hogy az Európai Unió tagállamainak az európai forrásból levő fegyvervásárlást vagy a hadi készletvásárlást kellene támogatni, kizárva ezzel nyilván az Egyesült Államokból történő fegyvervásárlásokat. Ez egy nagyon éles kérdés. A második kérdés az Ukrajna támogatásával kapcsolatos. Meddig, milyen értékben, tehát mennyi pénzzel és milyen célból születne meg ez a támogatás, hiszen látjuk, hogy közben párhuzamosan zajlik és eléggé viharosan zajlik a Trump elnök és Putyin orosz elnök közötti egyeztetés a 30 napos fegyverszünetről, amelynek még egyelőre a feltételei egyáltalán nem világosak, mindahogy az sem világos, hogy hogyan lehet egy tűzszünet utáni béketervet előkészíteni úgy, hogy legalábbis egyelőre a tárgyalóasztaltól hiányzik Európa, hiányzanak az Európai Uniós vezetők. Nyilván, hogy ott van a nukleáris elrettentő erőnek a kérdése, amely egy fantasztikusan bonyolult kérdés, hiszen ott állunk, hogy Franciaország ajánlatot tett arra, hogy kiterjesztené a saját nukleáris elrettentő ernyőjét az Európai Unió tagállamai fölé. Ezt van, aki örömmel fogadja, például Németország, vagy akár Lengyelország, sőt Lengyelország megtette azt a borzalmasan fontos lépést is, amely arról szól, hogy szándék kifejezés született Varsóban arról, hogy ők szeretnének atomfegyvereket Lengyelország területén elhelyezni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mondanom sem kell, mindahogy ott van Románia álláspontja, amely azt mondja, hogy részt akar venni a felfegyverkezési tervben, komoly potenciállal rendelkezik a hadipar területén, amiről tudjuk, hogy egy igaz állítás, de rengeteg technológiára és rengeteg finanszírozási szerződésre lenne szükség, hogy ezt a potenciált Románia kihasználja. Mindahogy ott van az a másik nagyon fontos kijelentés, amelyet az ideiglenes államelnök is megerősített a napokban, és pedig, hogy Románia nem hajlandó és nem kíván haderőkkel Ukrajna területén békefenntartó vagy bármilyen másfajta missziókat elvégezni. Tehát egy nagyon képlékeny helyzet, de úgy gondolom, hogy az ezen a héten megszülető döntések, ha nem is fognak tisztázni sok mindent, de mégis egy pár lépéssel közelítenek bennünket. Utolsó megjegyzés talán, én nem hiszem, hogy valaki komolyan gondolja azt, hogy a NATO ellen vagy a NATO-n kívül kellene nekünk Európai Uniós haderőket létrehozni, vagy hadikapacitásokat megerősíteni, hanem itt egy olyan komplementaritásról kell, hogy szó legyen, amely a jövőbe bekalkulálja azt is, hogy a NATO, a transatlanti védelmi szerződésnek a fontossága nem szabad, hogy csökkenjen a jövőben, mindahogy az is nyilvánvaló, hogy az Európai Uniós tagállamoknak a védelmi kapacitásainak a növelése az egy létszükség már ma.
Mit gondol, hogyan fogadják majd az uniós állampolgárok ezt az elképzelést? Tehát, hogy biztos van olyan, aki úgy gondolja, hogy jó, hogyha az Európai Unió megerősíti a katonai védelmi politikáját, illetve vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy ez most vészhelyzetet jelenthet.
Igen, és látszik már a közvéleménykutatásokon, hogy sajnos egy újabb veszély előtt van az Európai Unió, és pedig megint ott állunk, ahol szakad a part, és lehet, hogy szétválnak az európai közvélemények. Addig, amíg a balti államok, az északi államok és a keleti szomszédságban résztvevő államok, tehát mindazok, akik közel vannak Oroszországhoz, közel vannak Ukrajnához, és fizikailag is földrajzilag közel vannak a konfliktushoz, nagyobb mértékben támogatják az új elképzeléseket, a hadiipatnak a megerősítését, a védelmi kapacitásoknak a növelését. A déliek, tehát azok, akik távolabb vannak, a déliek és a nyugatiak valamivel tartózkodóbbak. Itt persze kivételeket is kell megfogalmazni. A tartózkodók listájára talán elsősorban Spanyolországot és Portugáliát kellene felírni. Az aktív tagállamok közé, akik bár nincsenek közel a konfliktushoz, az orosz-ukrán háborúhoz, de mégis komoly szerepet akarnak játszani az új architektúrában, az új döntésekben. Nyilván, hogy Franciaországot kell megemlíteni hagyományosan, de az Egyesült Királyságot is. Persze én tudom, hogy az Egyesült Királyság már nem Európai Uniós tagállam, viszont azt is látjuk, hogy ebben a helyzetben új védelmi együttműködésre készen áll Nagy-Britannia, és nyilvánvaló, hogy itt azt a két államot neveztem meg, az egyik az unión belül, a másik az unión kívül jelen pillanatban, Franciaország és Nagy-Britannia, amelyek nukleáris kapacitásokkal is rendelkeznek. Nyilván, hogy a békéhez nem egy egyszeri döntés, hanem egy út vezet el, ezen az úton a diplomácia eszközeit kell felhasználni, de ugyanakkor az, hogy román állampolgár vagy romániai katonák nem kell részt vegyenek az ukrajnai műveletekben. Ez is egy fontos döntés és egy észszerű döntés. Véleményem szerint a béke és a mértékletesség ez nagyon-nagyon fontos ma. Nem az eszkalációt, hanem a fegyverszünethez és majd a valamilyen fajta hosszú távú béke egyezményhez kell, hogy vezessenek a cselekedeteink, és nem pedig az eszkalációhoz.